Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája a helyes és választékos beszéd szerepe, jelentősége a gazdasági életben és az üzleti világban. Meghívott beszélgetőtársam dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, aki színész szakon és multimédia szakon oktat beszédtechnikát. Nagy szeretettel köszöntelek a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállaltad meghívásomat.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy beszélhetek a beszédről. Ez az én hobbim, a passzióm, és szólíts Julikának.
Köszönöm szépen, és kezdjük. Miért fontos a helyes és választékos beszéd a gazdasági életben és az üzleti világban? Miben segít?
Hát a beszéd révén fejezzük ki a gondolatainkat, az érzelmeinket, és ahogyan Jézus Krisztus is rávilágított arra, hogy a szavaink alapján igazolunk meg, és a szavaink alapján vonunk magunkra ítéletet is, ezért nagyon fontos, hogy célirányos legyen a kommunikációnk, hogy mindig gondoljuk át, hogy mit szeretnénk közölni, mert ugye, amikor közlési viszonyba lépünk egymással, akkor nem csak gondolatokat közvetítünk, hanem érzelmeket is, és az üzleti életben ott van az a tévhit, hogy nem szerencsés érzelmeket is közvetíteni. Nagyon jó, hogyha a felek póker arccal ülnek egymással szemben. Viszont, ha nem játszik közre az érzelmek kifejezése, akkor nem lesz olyan bizalomteljes a légkör például. Tehát nem jó, hogyha pozícióvédő tárgyalást folytatnak a felek, amikor egyik fél mindenáron győzni akar, hanem az a jó, hogyha érdekfeltáró tárgyalást folytatnak, amikor a felek az érdekek, a szükségletek feltárására törekszenek, és senki nem érezheti azt, hogy alárendelt pozícióban van. Na most ahhoz, hogy az felek megteremtsék ezt az egyensúlyi állapotot, rendkívül fontos az, hogy nyugodtak legyenek, megfontoltak, és ehhez jó beszédtechnikának kell társulnia, ehhez, és jó fellépéshez is. És sajnálatos az, hogy az iskolai oktatás során olyan keveset foglalkoznak élő beszéddel. Holott beszédünk révén tudunk az életben megnyilvánulni, megnyilatkozni, és nagyon sokaknak, akik olyan foglalkozást választanak, munkaeszközük a beszéd. És hát ez így kellene legyen tárgyalások esetében is, hogy mérjék azt fel, hogy a beszéd valóban munkaeszköz, és jó lenne törekedni nem csak a választékosságra, az sem árt, hogyha valakinek magas az érzelmi értelmi intelligenciája, és a verbális nyelvi intelligenciája is magas szintű, de nagyon jó lenne az empátiát is fejleszteni, és nagyon jó lenne asszertív módon kommunikálni, nem manipulatív módon, ahhoz, hogy az ember embernek érezhesse magát egy-egy ilyen helyzetben. És azt tapasztalom, van fejlődés, kétségtelenül, de azt tapasztalom, hogy még mindig ott tartunk, hogy az a lényeges, hogy mit mondunk, jól-rosszul, de mindegy, csak mit mondunk, és nem az, hogy hogyan mondjuk. És fontos lenne. Tehát az igazán nagy egyéniségek, az igazán jelentős üzletemberek, akik számára ez nem csak egy szakma, hanem művészet is, és akik hobbi szinten is művelik, az a hobbiuk is, hogy minél jobb üzletet kössenek, minél alaposabban tervezzenek, gondolják át az adott üzletet, információgyűjtés, szelektálás, rendezés, tárgyalási célok megfogalmazása, lehetőségek, korlátok feltárása, ráhangolódás is. Tehát, hogy mindegyik fázis alapos és átgondolt legyen, azért, hogy amikor elkezdenek tárgyalni, a légkör is olyan legyen, bizalomgerjesztő legyen, és valóban meg tudjon szabadulni a tárgyaló fél a szorongástól, és pontosan tudja érvényesíteni a saját szempontjait, tudja feltárni azt, hogy miért is találkoznak, miért is jön majd létre az az üzletkötés, melyek az előnyei, melyek a hátrányai. Igen, azt szokták mondani, hogy az üzleti életben azért mindig van hely egy kis manipulációnak is, de úgy gondolom, hogyha érett felnőttek, érett üzletemberek ülnek le tárgyalni, akkor nem kellene ennek helye legyen, mert a politikumban éppen elég gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy a hátsó szándék az tulajdonképpen vezérli az egész folyamatot.
Akkor fontos lenne, hogy oktassák és elsajátítsák azt, hogy a helyes, választékos beszéd az egyben érvényesülési lehetőség és értékteremtő képesség is.
Ez így van. És ugye, hogyha magyar nyelven folyik a társalgás, akkor olyan alapdolgokat illene megtanulni, és jó lenne, hogyha erre rájönnének, hogy kellene ezt oktatni. Ugyanúgy, ahogyan beszédtechnikát oktatnak rádió, televízió bemondóknak, ugyanúgy kellene beszédtechnikát oktatni üzletembereknek is, orvosoknak, ügyvédeknek, tanároknak, tehát egyáltalán pedagógusoknak, ez az óvónőktől az egyetemi tanárokig, mert a beszédünk révén, olyan, mint hogyha meghosszabbítanánk a testünket, a beszédünk révén tárjuk fel azokat a belső tartalmakat, amelyek bennünk vannak, és a szándékainkat is így fogalmazzuk meg. És nagyon jó lenne, hogyha az a beszéd, az a nyelv, amelyen kommunikálnak az üzletkötő felek, az minél színesebb lenne. Tehát, hogy élvezet legyen az egész. Ne olyan legyen, mint a favágás. És mivel az emberek az utóbbi időben nem olvasnak annyit, hát nem azt mondom, hogy szegényebb lesz a nyelv, ha bár azt is mondhatnám, csak sokan felkapnák erre a fejüket, de mindenképpen nem olyan választékos már a beszélt nyelvünk, mint régebben. Rengeteg a jövevény szó. Igen, meg kell tanulni románul, angolul, nem árt, ha tudjuk németül. Tehát fontos, fontos, hogy legyünk minél tájékozottabbak, és ne kövessünk el olyan hibákat, olyan társalgási hibákat, amellyel a másik felet esetleg elriaszthatjuk. És akkor kitérnék egy kicsit arra, hogy mennyire fontos, hogy amikor az ember megfogalmaz valamit, és szeretné, hogy az az üzenet célba érjen, az legyen rendkívül átgondolt, és minél inkább képeket alkotunk, széles dallamíveket hozunk létre, annál inkább képeket alkotunk a másik félben. És az biztonságérzetet ad, hogy ne legyen a tárgyalófél nagyon szűkszavú, ne legyen túl bőbeszédű se, de mindenképpen kerülni kell a monotonitást. Legyen célirányos, ugyanakkor legyen élvezetes is az a beszéd, amit létrehoz. És hát a magyar nyelv eléggé széles dallamív ingadozást produkált régebben, most már ez is csökken, tehát a hanglejtés amplitúdója az egyre szűkebb terjedelmű. Ez elég kár, mert a hangunk révén megmutatkozik a pillanatnyi pszichés állapotunk is. Tehát, hogyha valaki asszertív viselkedési modell szerint szeretne kommunikálni, akkor annak a beszédén hallatszik az, hogy nagy az önbizalma, hogy reális az önértékelése, hogy elfogadja úgy önmagát, akár csak másokat is, hogy erőteljes a felelősségvállalás benne, hogy érdeklik másoknak az érzései és a gondolatai, hogy tud őszinte és egyenes lenni, hogy képes meghallgatni másokat, és hogy képes nyíltan kérdezni. Tehát gondoljunk csak arra, hogy gyerekként is mindig akkor éreztük jól magunkat egy beszédhelyzetben, hogyha éreztük, hogy a másik fél nyitott, hogy őszinte, és ehhez az kell, hogy valóban sokat beszéljenek a gyerekek. Nem csak óvodáskorban, hogy ne az legyen, hogy mind csak teszteket irattatnak velük, hanem az élő beszédre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektessenek, mert gondoljunk csak az ókori Görögországba, amikor alapkövetelményeknek számított a rétori megnyilatkozás, hogy minél jobb szónoki képességgel rendelkezzen, hogy nem csak a szép beszéd elsődlegessége volt a fontos, hanem hogy olyan meggyőző erővel rendelkezzen a beszéd, hogy rávegye a másikat a cselekvésre. Tehát ez a kulcs. úgy tudj kommunikálni, annyira színesen, őszintén, bizalomgerjesztően és elragadóan, hogy a másik ember akarjon veled üzletet kötni, akarjon veled kapcsolatot fenntartani, hogy érezhesse azt, hogy megbízható vagy. Hogyan lehet tetten érni a megbízhatóságot? A beszédünk által. Hát úgy, hogy a légzés technikánk például eléggé elmélyült, tehát ezek a technikai követelmények, amelyekre jó lenne odafigyelni. Tehát, hogy vegyes, mély légzéssel lélegzünk, nem használunk gondolkodási hangokat, végig gondoljuk, hogy mit szeretnénk közölni, és kötéses dallam íveket hozunk létre. És hogy pontosan tudjuk, hogy abból, amit mondunk, melyik szóra esik a nyomaték, mert az a szó hordozza a legfontosabb információt. Tehát, hogy alapszinten jó lenne ezeket a dolgokat tudni, és azt is, hogy a magyar nyelv dallam íve az alapvetően ereszkedő. Másik nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy a magyar nyelv szótagközpontú nyelv, és hogyha megszokjuk azt, hogy a magánhangzókat teljes értékűen kimondjuk, és szépen nyugodtan haladunk, nem kapkodunk, akkor nem nyeljük el az egyes hangzókat, ha pedig azt is megtanuljuk, hosszabb szavak esetében érvényesítjük a magyar nyelvnek a két szótagonkénti lüktetését, akkor ki tudunk mondani ilyen hosszú szavakat, hogy önérdekérvényesítés, anélkül, hogy beleakadna a nyelvünk, és azt mondanánk, hogy önérdekérvényesítés. Hogy szokjuk meg, hogy kimondjuk a magánhangzókat, és az első szótagra esik mindig a szóhangsúly, a magyar történeti hangsúly, és minden páratlanra mellékhangsúly esik. Minél többet gyakorol az ember otthon, és a legjobb gyakorlat 5 perc esténként mindössze annyit vesz igénybe, elalvás előtt. Tudom, sokan mondják azt, hogy hát olyan fáradt vagyok, nekem már erre nincs időm, nincs agyam, nincs kedvem, de jó lenne, hogyha megfogadnák a tanácsomat, mert gyors sikereket lehet elérni. Leveszünk egy könyvet, ne legyen túl bonyolult, kinyitjuk, mondjuk kezdjük egy novellával vagy egy mesével, tehát egy rövidebb terjedelmű írással, és nem kell csak minden este egy oldalnyit elolvasni. Elolvassuk a címet magunkban, becsukjuk a könyvet, kimondjuk hangosan a címet. Elolvassuk az első mondatot magunkban, becsukjuk a könyvet, kimondjuk fennhangon. Ezáltal a rövid távú munkamemóriát is aktiváljuk, igyekszünk memorizálni azt a mondatot, igyekszünk kimondani, és nagyon hamar rájövünk arra, minél inkább szorongunk, minél görcsösebbek vagyunk, annál kevésbé fog ez sikerülni. Tehát 2 hét alatt már látszik az eredmény. Abba marad az izzadás, abba marad a kéztördelés, abba marad vagy a szájszáradás, vagy a túlzott nyáltermelés, kinek mivel van problémája. A gerincoszlop is optimálisan nyújtott lesz, azért, mert hogyha valaki kellő önbizalommal rendelkezik, akkor tudja azt, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy milyen a testtartásunk, hogyan járunk, milyen gesztusokat teszünk, milyen a mimikánk. Tehát ezért lenne jó sokkal többet foglalkozni az élőbeszéddel. Tehát a hallhatóvá tett hangzókkal, a beszédnek a szegmentális részével, és az erre rátevődő beszédmodulációkkal, a beszéd szupraszegmentális részével, ami jelzi a hangerőt, hangmagasságot, hangszint, szünet, ritmusváltás, stb. Tehát, hogy alapszinten nagyon jó lenne ezeket a dolgokat elsajátítani, és nincs annál izgalmasabb, mint amikor az ember rájön, ahogyan elkezd gyakorolni, hogy hol vannak azok a hiányosságok, amelyeket segít például ez a gyakorlat is korrigálni. Tehát ez nagyon jellemző a magyar nyelvre. Tehát a szótagközpontúság, kötéses dallamívek létrehozása, mert a magyar ember, amikor beszél, akkor szólamokat intonál. Nem szavakat mond egymás után, hanem kötéses dallamíveket hoz létre. Minél magabiztosabb valaki, annál kevésbé jelentkeznek a megakadás jelenségek. Régen 20 szavanként jelentkeztek, most, hogy ennyire felgyorsult a világ, ennyire kapkodunk, ennyi mindenre kell figyelni, sajnos most már 5 szavanként, ha nem még hamarabb jelentkeznek már a megakadás jelenségek, vagy a téves szótalálatok, stb. Tehát, hogy jó lenne foglalkozni a beszéddel, jó lenne sokat fennhangon olvasni ezzel a technikával, és nagyon jó lenne minél többet beszélgetni. Beszélgetni. Nem úgy, hogy leülünk társaságba, és mindenki a telefonját nyomkodja, hanem beszélgetni. És akit érdekel és szeretné a gyakorlatokat végezni, van egy olyan gyakorlat, amit a COVID ideje alatt fejlesztettem ki. Témák és gyűjtőfogalmak. Először kihúzunk egy témát, erről beszéltem Csata Orsolyának a műsorában is. Megjelennek a képek előttünk, amikor kihúztuk a témát, aztán egy kis idő múlva kihúzunk egy gyűjtőfogalmat, és úgy kezdünk az adott témáról beszélni, hogy aktiválva mind a két agyféltekénket, és megteremtve a két agyféltekén közötti élénk húzalozottságot, elkezdünk kis önálló beszédműveket létrehozni. És ezt is végezni úgy, hogy naponta 2-3-szor húzni egy-egy témát, egy-egy gyűjtőfogalmat, és rögzíteni. Mert nagyon sokan nem hiszik el, amikor az ember mondja, hogy annyi gondolkodási hangot használsz, nem hiszi el. Mindaddig, amíg hangfelvétel nem készül, és akkor rácsodálkozik önmagára. Minimális erőkifejtéssel, tehát napi 5-10 perc gyakorlási idővel jelentősen lehetne fejleszteni a beszédkészséget, és összpontosítani arra, hogy valóban kimondjunk minden egyes hangzót, és szólamokat hozzunk létre, amikor kommunikálunk. Jó érzés hallgatni is, hogyha valaki olajozottan, plasztikusan fejezi ki magát.
Ma esti műsorunk témája a helyes és választékos beszéd szerepe, jelentősége a gazdasági életben és az üzleti világban. Meghívott beszélgetőtársam dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa. Mi szükséges a pozitív önértékelés kialakításához?
Ez nagyon jó, hogy erre rákérdezel, mert rendkívül fontos az, hogy bizalom gerjesztő legyen mindkét tárgyalófélnek az attitűdje. Ehhez az kell, hogy megkeressük a jó tulajdonságainkat, és fordítsunk sokkal több figyelmet a sikereinkre. De az is fontos, hogy ne szégyeljük a kudarcainkat. Nincs ember hiba nélkül, mindenki követel vétségeket, tanuljunk a kudarcainkból, és ne érezzük azt, hogy ez aztán most már elvette a kedvünket. Tehát sokkal inkább értékelni kell, hogy miért következett be az a kudarc, mit kell tenni, hogy máskor ez ne történjen meg. Hibázni szabad, de ugyanazt a hibát elkövetni nem kellene, mert tanulhatunk az előző kudarcokból. Nagyon fontos üzleti tárgyalás előtt például az, hogy kellőképpen relaxáltak legyünk, hogy tudjunk fellépni nyugodtan, sugározzon magabiztosságot a tartásunk is és a hangunk is. Fontos, hogy csökkentsük a bennünk lévő feszültséget, mert a testi jó érzés ugye mindenkor visszahat a lelkünkre is, és megkönnyíti az önmagunk és mások elfogadását is. Amint mondtam, nyugodt és egyenletes légzéssel nagyon sokat lehet ezen segíteni. Figyeljük meg a testünket, tudatosítsuk azt, hogy melyik részünket feszítjük meg, és jó lenne, hogyha elengednénk magunkat, és éreznénk azt, hogy képesek vagyunk rugalmasak maradni, se nem túl görcsösek, se nem túl ponnyadtak, hanem megfelelő izomfeszültséggel rendelkezünk, ezt hívják eutóniás állapotnak. Aztán jó, hogyha elképzeljük előre már a kívánt helyzetet, tehát hogyha valamit el szeretnénk élni, akkor részletekben menően képzeljük azt el, hogy milyen lesz a dolgok kimenetele. És már lássuk előre azt, hogy sikerre visszük azt az üzletet. Mert mindenféle kételj és félelem csak visszavetít bennünket. Tehát nagyon jó, hogyha rendelkezünk azzal a csodálatos képességgel, hogy részletekben menően tudunk mindent látni, mindent ki tudunk vetíteni a belső vetítővásznunkra. Fontos, hogy megfogalmazzuk a tiszta céljainkat, hogy megfelelő legyen a kommunikáció, hogy hallgassam meg a partneremet, az rendkívül fontos, hogy ne vágjak a másik szavába, és csak szükség esetén kérdezek, hogyha valamit nem ért, vagy hogyha elakadt a kommunikáció. És nagyon jó, hogyha nyitott kérdéseket teszünk föl, és amikor már kellőképpen összebarátkoztunk, akkor jöhetnek az zárt kérdések, amikor már üzletkötésre kerül sor, akkor az igenes, igen és nemleges válaszok. és jó, hogyha gyakorlunk a mindennapi életben is, nagyon sokat segít, hogyha számunkra ismeretlen emberekkel is közlési viszonyba lépünk, hogyha beszélgetünk, és nagyon jó, mert önbizalom növelő az is, hogyha képesek vagyunk arra, hogy minden nap minimum 3 embert megdicsérjünk, vagy mondjuk valami kedveset. Mert hogyha az emberre képesek visszamosolyogni, hogyha nem félnek tőle, hogyha nem terjed el az a hír róla, hogy nagyon agresszív és nagyon manipulatív a viselkedése, akkor sokkal szívesebben kötnek vele üzletet.
Mennyire függ a tárgyalás sikere a megfelelően felépített beszédtől, beszédstílustól?
Nagyon fontos az, hogy kellő mennyiségű adatot gyűjtsünk, hogy körültekintőek legyünk, hogy minden eshetőséget vegyünk sorra, gondoljuk végig. Vannak tipikus tárgyalási hibák, mondtam már a műsor elején is, amikor kártyajátéknak tekintik a tárgyalást, amikor azt hiszik, hogy csak vesztes és győztes pozíció létezik. Nagyon rossz, amikor érvek és bizonyítékok helyett megideologizálják, hogy kinek van igaza, illetve eleve sikertelen próbálkozásnak gondolják, ha az elején még reménytelennek tűnik az álláspontok közelítése, illetve nem ismerik fel, amikor a partner manipulálja őket. A gyengesség, bizonytalanság jelének tartják például az elnapolást vagy felfüggesztését egy-egy ügynek, meghátrálásnak tartják a közös megoldás keresését, és nem veszik figyelembe, hogy tárgyalási stílusuk milyen hatást gyakorol a partnerre. A sikeres tárgyalás titkai az alapos felkészülés, tehát minden lehetséges információt be kell szerezni a partneremről is, és a megkötendő üzletről, cégről, stb. Tudni kell pontosan, hogy mit akarok, és azt is, hogy ők mit akarnak, és meg kell találni azt a szűk sávot, ami még mind a két félnek kielégítő. A szaktudás, ami a magatartás formák elsajátításával és begyakorlásával megszerezhető, az ösztönös megérzés, amelyet sem megtanítani, sem tanulni nem lehet, de hogy kell hagyni, hogy a megérzéseink azok mutassák meg nekünk, mert pontosan lehet érezni, hogyha egy ember szimpatikus nekünk, vagy nem szimpatikus. Ezt is elmondtam már, nem tudom, egyszer egy műsorban, amikor olvastam Germánusz Gyulának a regényét, aki leírja, hogy az arabok hogyan tárgyalnak, hát egészen közel egymáshoz, hogy érezzék egymás szájszagát, mert annak függvényében, hogy milyenek a belső szándékok, annak függvényében bizonyos szervek túl vagy alul működnek, és lehetett érzékelni. Na, hát én ezt nem mondom, hogy ilyeneket csináljanak a tárgyaló felek egymással, de nagyon jó, hogyha tényleg feltérképezzük a másik embernek a szakmai múltját és az aktuális üzleti sikereit, megvalósításait. Követeljünk mindig többet, mint amennyit el akarunk érni, mert lehet, hogy megkapjuk, és tárgyalási mozgásteret biztosít ez a számunkra, hogyha bátrak vagyunk, ha merészek vagyunk, és sose mondjunk igent az első ajánlatra, mert lehet, hogy jobb ajánlatot is el tudunk érni, még annál is, mint amire először úgy gondoljuk, hogy az a legmegfelelőbb. És van még egy nagyon érdekes emberi anatómiai tulajdonság, az, hogy másfél óránként az egyik agyféltekénk aktívabb. És van olyan, amikor nagyon vannak emberek, akik indulatkezelési problémával rendelkeznek, és azoknál nagyon feltűnő, amikor megtörténik az átkapcsolás. Tehát, hogyha az elején nagyon lelkes, és azt mondja, hogy igen, szeretném ezt az üzletet nyélbe ütni, és akkor eltelik egy kis idő, és a másik agyfélteke veszi át a domináns szerepet, és akkor elkezd kételkedővé válni, olyankor ki kell várni azt a másfél órát, hogy újra nyitott és befogadó legyen. Ezt tanítják sok helyütt, de jó ezt tudni. Jó ezt tudni, mert vannak olyan üzletkötők, akikről azt gondolják, hogy kiszámíthatatlanok. Hát emiatt van az, tehát ez mind gyerekkori traumának is tudható be, annak is a számlájára felírható, akinél nagyon-nagyon látszik, hogy hol elragadtatott, hol pedig borzasztóan letört és dühös. Tehát nagyon jó, hogyha tiszteletben tartjuk a másik felet, hogyha hagyjuk, hogy kibontakozzon, és nagyon érdekes, mert vannak kulturális különbségek, például a tárgyalási stílusok területén is, például az Egyesült Államokban vagy Kanadában máshogyan tárgyalnak, mint másutt, tehát ott az a lényeg, hogy mindenki jól járjon, tehát ez az alap, ez a kiinduló pont, hogy mindenki jól járjon, lehetőség szerint senki ne szenvedjen hiányt, valahogy csak megegyeznek, mindenre közvetlenül rákérdeznek, és mindig azt mondják, hogy nyílt kártyákkal kell játszani, és az, hogy végezzünk még ma, minél hamarabb üssük nyílbe azt az illető üzletet. Ott például a csend kimondottan feszélyező, tehát jó nem egymás szavába vágni, bizony pár másodpercnyi szünettel, de nem szabad, nem illik két percnél tovább beszélni. Meg kell várni a másik reakcióját is, és nagyon jó 2-3 másodperces szüneteket is tartani a mondatok között, mert az az ember bizonyul megbízhatónak, bölcsnek, megfontoltnak, aki nem őzik, aki nem nyekereg, hanem gyönyörű szép dallamíveket hoz létre, úgy beszél. Tehát az arab országokra például az jellemző, hogy nagyon hosszú a bizalomkiépítés, amint mondtam, hogy közel egymáshoz. Az ékes szólás, fontos erény, a gesztikuláció, ott a személyes tér ugye sokkal kisebb, mondom, egymást szagolgatják is közben. Aztán Japánra, Kínára, Koreára az jellemző, hogy nem fogadjuk el a meghívást, ha nem hangzik el legalább háromszor, és meg kell tanulni, ott az üzletkötés általában úgy történik, hogy közben táplálkoznak is, és meg kell tanulni az illető országnak a kulturális szokásait, gasztronómiai szokásait, viselkedés mintáit át kell venni, meg kell tanulni pálcikával enni, tehát nagyon szertartásosak, ugye hajlonganak sokat, tapintatosak, udvariasság, és az udvariasság ott fontosabb, mint az őszinteség. És hogy ők csapatban jobban szeretnek dolgozni, és csoportosan hozzák meg a döntéseket. Aztán a skandináv országokra jellemző, hogy a szaktudás az felértékelődik, ott nem érintik már meg egymást, szemkontaktus rendkívül fontos, ott inkább hallgatagok, tegeződnek, van egy rövid bevezető szakasz, és aztán ott is, mint ahogyan Kanadára vagy az Egyesült Államokra jellemző, ott is keresik a kompromisszumot. Aztán a mediterrán országokra ugye a vérmérsékletük az sokkal felfokozottabb. Nagyon fontos ott is a kapcsolat, vezeték néven szólítják egymást, tehát ennek is jó, hogyha utána nézzünk, hogy a másik embernek mik a szokásai, ne trappoljunk bele az intim szférájába, tudjunk meg róla minél többet, szereti-e, hogyha a vezeték nevén szólítjuk, vagy pedig szertartásosan családnév, vezetéknév mindig, de nagyon fontos, minden ember nagyon büszke a nevére, és a nevet meg kell jegyezni, és nem szabad azt elvéteni, se a nevet, se a titulust, se a cégnevét, tehát alaposan felkészülni, és az alapinformációkat elsajátítani. Tehát a mediterrán országokra szintén, akár csak az Egyesült Államokra, meg Kanadára jellemző az azonnali reagálás, kézrázogatás, stb. Tehát ott tényleg közelednek jobban az emberek egymáshoz, az intim szférában történik a tárgyalás. És folytathatnánk a sort Franciaországban, nagyon szeretik a saját nyelvüket használni. A németek ugye alaposak, nagyon precízek, ők nem szeretik a kompromisszumokat, és meg kell előzni egy ajánlattétellel őket. Távolságtartóak inkább, ott elfogadott a magázódás, csak munkaidőben lehet őket például hívni, ellentétben a mediterrán országban élőkkel, ahol bármikor a kapcsolatot fel lehet venni, ott megengedett, ott nem számít tiszteletlenségnek. Aztán tabu téma, németországi üzletkötőkkel, hogyha találkozunk, tabu téma az anyagi helyzet, a magánélet, a nemzeti identitás, rasszizmus, nacionalizmus, ezekről a dolgokról nem beszélünk. A magyarokra az jellemző, ugye eléggé szívélyesek, a magyar nagyon holisztikus látásmódú, nem véletlen ugye sok magyar felfedező, kutató egységben látja a dolgokat, szereti az őszinteséget, szereti, hogyha adnak a szavára, hogyan mondja ugye a szólás, és precizitás, pontosság, és akkor lehet hosszú távon gyümölcsöző kapcsolatokat kiépíteni. És akkor beszéljünk arról, hogy az román üzleti életben szintén akár csak a mediterrán országokra a tegeződés, egymás válveregetése, ott sokkal rugalmasabban kezelik az általános normákat is, tehát hogy nagyon fontos, hogy feltérképezzük, hogy milyen elvek mentén kommunikál, illetve dolgozik az a fél, akivel szeretnénk üzletet kötni. És akkor legyünk magabiztosak, mondom, készüljünk föl a tárgyalásokra, és foglalkozunk valóban a beszédtechnikánkkal, a beszédkultúránkkal, mert minél plastikusabban fejezzük és célirányosabban ki magunkat, annál garantáltabb a siker.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm szépen dr. Gyéresi Júliának, hogy ma este a vendégem volt és megosztotta velünk rendkívül hasznos, értékes meglátásait, tanácsait. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a segítséget és a közös munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Gyéresi Júliát és Szakács Gézát hallották.